doktor ült. Jean Métayer véletlenül az asztal egyik felére, az ügyvéd a másik felére került. A főfelügyelő két oldalán pedig az intéző meg Émi Legautier ült. A komornyik olykor előrelépett a világosságba, hogy kiszolgálja a vendégeket, de mihelyt két métert hátrált, elnyelte a fél homály, és csak fehér kesztyűs kezét látták. Nem gondolják, hogy egy Walter Scott regény légkörébe illenénk így. A grófé volt ez a közönyös hang. De Maigret mégis feszülten figyelt, mert valami szándékosságot vélt kihallani belőle, és sejtette, hogy valami kezdődik most. Még csak az előételnél tartottak. Vagy 20 üveg fehér meg vörös bor, bordói meg burgundi állt össze-vissza az asztalon, és mindenki kedvére töltögetett magának. Egyetlen részlet sántít csupán, folytatta Maurice de Saint-Fiacre. Walter Scottnál a szegény öregasszony most hirtelen kiáltozni kezdene. Néhány másodpercre mindegyikük szájában megállt a falat, s mintha fagyos légáramlat fújt volna át a szobán. Csak ugyan Gautier egyedül hagyták fent. Az intéző sietve nyelt egyet, és ezt hebegte. Őt? Igen. Senki nem tartózkodik a grófné asszony szobájában. Kietlen lehet odafent. E pillanatban egy láb koccantotta meg határozottan a Maigret-ét, de a főfelügyelő képtelen volt kitalálni, hogy kié volt ez a láb. Az asztal kerek volt. Bárki elérhette a közepét. És Maigret bizonytalansága tovább tartott, mert egész este követték egymást ezek a kis jelzések a lábán, méghozzá egyre gyorsabb ütemben. Sok látogatója volt ma. Kínos volt hallgatni, hiszen úgy beszélt az anyjáról, mint egy élő személyről, és a főfelügyelő észrevette, hogy Jean Métayer igen mélyen érinti ez a hang, abba hagyta az evést is, szeme körül egyre mélyebbek a karikák, és csak néz maga elé. A vidék majd nem minden gazdája. Felelte méltósággal az intéző. Ha a komornyik észrevette, hogy egy kéz nyúl a boros üveg után, zajtalanul odalépett az asztalhoz. És látták, hogy fehér kesztyűben végződő sötét karja lassan felemelkedik. A poharak megteltek. De ezt olyan csendben végezte, olyan ügyesen, hogy az ügyvéd, akinek a fejébe szállt az ital, 3-4-szer is élvezettel idézte elő ezt a jelenséget. Elragadtatással szemlélte ezt a kart, amely hozzá sem ért a vállához. Végül már nem bírt magával. Bámulatos. Komornyik, maga egy fenomén, és ha én egy kastélyt tudnék venni magamnak, a szolgálatomba fogadnám. Ugyan? Nem sokára elég olcsón eladó lesz ez a kastély. Ezúttal Maigret mégis összeráncolt szemöldökkel nézte Saint-Fiacre ott, amint így beszélt ezen a hol furcsa, hol közönyös, de mindenképp különös hangon. És főleg volt valami kesernyés él ezekben a gyors visszavágásokban. Annyira felborzolódtak az idegei. Vagy csupán holmi bajós tréfa volna. Csirkefélgyászban, jelentette be a gróf, amikor a komornyik a fehér mártással leöntött, szarvasgombával tűzdelt csirketálat behozta. És ugyanazon a könnyed hangon, minden átmenet nélkül folytatta. A gyilkos is ezt eszi, akár a többiek, csirkét félgyászban. A komornyik karja finoman siklott a vendégek között. És az intéző idétlen fájdalommal a hangjában így kiáltott fel. Ó! De gróf úr! De igen! Mi van ebben rendkívüli? A gyilkos köztünk ül, semmi kétség nem fér hozzá. De nem szeretném, ha az étvágyunkat szegné, plébános úr. A holttest is a házban fekszik, és azért eszünk. Töltsön egy kis bort a plébános úrnak, Albert! A láb újra megkoccantotta Maigret bokáját, a felügyelő meg leejtette szalvétáját, az asztal alá hajolt, de már későn. Amikor felegyenesedett, a gróf szüntelenül kínálgatta a csirkét a vendégeknek. Walter Scottról beszéltem az imént, a szobában uralkodó hangulat és főként a gyilkos adta azt a gondolatot. Végül is nem igaz. Ez amolyan halott virrasztás. A temetésre holnap kerül sor, és valószínű, hogy addig már el is válunk. Minden esetre Métayer úr érdeme, hogy kitűnő viskájvel töltötte meg a pincémet. Megré igyekezett visszaemlékezni, hogy mit és mennyit ivott Szent Fiacre. Minden esetre az ügyvédnél kevesebbet, aki most felkiáltott. Nagyszerű. Ez aztán igen. De tény az is, hogy ügyfelem szőlőművelők unokája, és... Azt mondtam. Mit is mondtam? Igen. Töltse meg a plébános úr poharát, Albert. Szólt közbe a gróf. És azt is mondtam, hogy mivel a gyilkos köztünk ül, a többiek valamiképp a bírák szerepét játsszák. Ezért találtam hasonlóságot e közt a kis összejövetel és egy Walter Scott regény egy fejezete közt. Nézzék, a valóságban nem kockáztat semmit a gyilkos. Ugye, így van, főfelügyelő úr. Mert mégsem számít bünténynek, ha valaki egy papírszeletet csúsztat a misekönyv lapjai közé. Igaz is, doktor? Mikor jött rá anyámra az utolsó roham? A doktor megtörölte száját, s komor képpel nézett szét maga körül, mikor megszólalt. 3 hónapja, amikor azt táviratozta Berlinből, hogy egy hotelszobában fekszik betegen, és hogy? Pénzre van szükségem. No igen. Én akkor közöltem magával, hogy a legközelebbi lelki megrázkódtatás végzetes lehet. Úgyhogy. Na, nézzük csak. Ki tudott erről? Természetesen Jean Métayer. Nyilvánvalóan én. Az idősebb Gaulier, hiszen ő csak nem a házhoz tartozik. Végül maga és a plébános úr. Felhajtott egy tele pohár italt, és fintorogva ezt mondta. Ezt csak azért mondom maguknak, hogy egészséges logikával mindnyájan gyanúsíthatók vagyunk. És ha kedvünk tartja. Az ember szinte azt hinné, hogy szándékosan válogatta ki a legbántóbb kifejezéseket. Ha kedvünk tartja, megvizsgálhatjuk, külön-külön, mindenki esetét. Kezdjük talán a plébános úrral. Vajon érdekében állt-e, hogy megölje anyámat? Tüstént meglátják, hogy nem is olyan egyszerű rá a válasz, mint sem hihetnénk. A pénzkérdést most félreteszem. A pap levegő után kapkodott, habozott, hogy ne álljon-e fel. A plébános úr nem várhatott semmit. De ő misztikus lény, egy apostol, csak nem szent. Egy furcsa lélek tartozik az egyház közégébe, aki botrányt okoz viselkedésével. Olykor a templomba rohan, mint a legbuzgóbb hívő, olykor meg botrányos helyzetet teremt Szent Fiacreban. Ne! Ne vágjon ilyen képet, Métayer! Egymás közt vagyunk, férfiak. A magas lélektan eszközeivel dolgozunk most, ha úgy tetszik. A plébános úrnak oly lángoló a hite, hogy bizonyos szélsőségekre indíthatja. Emlékezzenek csak, nem égették-e meg hajdan a bűnösöket, hogy lelkük megtisztuljon. Anyám a misén vesz részt. Az imént áldozott. Kegyelmi állapotban van. De hamarosan bűnbe esik újra, és megint csak botrány tárgyát képezi. Ha meghalna, ott, ültő helyében, a padján, tiszta lélekkel. De, kezdte a pap, nagy könnyekkel a szemében, és az asztalba kapaszkodott, hogy megőrizze nyugalmát. Kérem, plébános úr! Most pszichologizálunk. Beszeretném bizonyítani magának, hogy a legpöritánabb személy is vetemethet kegyetlen erőszakosságra. Ha a doktor személyére térünk át, már nagyobb zavart érzek. Ő nem szent. És mentségére szól, hogy még csak nem is tudós ember. Mert ez esetben ő is becsúsztathatta volna azt a papírszeletet a misekönyvbe, hogy kipróbálja egy beteg szív ellenálló erejét. A villág csörgése annyira elhalkult, hogy csak nem csönd ülte meg a termet. És a tekintetek mereven, nyugtalanul, sőt zavarosan szegeződtek egymásra. Csupán a komornyik töltögette csöndben a poharakat egy ütemmérő készülék szabályosságával. Gyászosan festenek, uraim! Hát még intelligens emberek közt sem lehet bizonyos témákat érinteni. Tálalja a következő fogást, Albert. Nos, nem foglalkozunk most a doktorral, nem tekintjük sem tudósnak, sem pedig kutatónak. A középszerűsége mentesíti őt. Kurta nevetést hallatott, és az idős Gautier felé.